Hang van? Van. Jó. Akkor rákészülünk. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Keresztes Szent János lélek sötét éjszakájában járunk még mindig, és még remélhetőleg jó sokáig ebben fogunk járni, ha nem is magában az élményben, de legalábbis a könyvben. Hol járunk? A szellemi gőgnél még mindig. És még egy picit Keresztes Szent János beszél a szellemi gőgnek a tulajdonságairól, és ahogy mondtam nektek, a mai alkalmat arra fogjuk szánni, hogy megnézzük a másik oldalt, hogy legyen egy kis vigaszunk, legyen egy kis reményünk, mert én néha megkapom azt a kritikát, hogy mindig csak a másik oldalról beszélek. Tehát mindig azt mondom el, hogy hogy nem kéne. Tehát szerintem az egy rendkívül fontos dolog, hogy tudjuk, hogy hogy nem kéne, mert nagyon fontos látni a másik oldalt is. Természetesen soha nem akartam elfeledni a pozitív oldalt, a világos oldalt, a fényes oldalt, és nem csak a sötét oldalról akarok beszélni, de nyilván az is nagyon-nagyon fontos. De Keresztes Szent János itt a segítségünkre jön, mert ő maga lesz az, aki kifejti a világos oldalt. Ő maga lesz az, ebben a fejezetben egyedül, érdekes, hogy ezt a többi szellemi értelembe vett főbűn kapcsán nem csinálja meg, tehát majd ugye lesz még a többi szellemi értelembe vett főbűnről egy-egy fejezet, ott csak az elhajlásokat, a negatív oldalt írja le, de az elsőnél és a legfontosabbnál igenis kifejti azt, hogy milyen a másik oldal, azaz milyen az az ember, aki végre valahára legalábbis nagyjából kiszabadult ennek a szellemi gőgnek nevezett szörnyűséges állapotból, vagy Avilai Terézi terminológiával, ugye a harmadik lakásból, és megnézzük azokat a tulajdonságokat, amelyek jellemzőek arra a személyre, aki már azért valamilyen szinten nagyjából ezen túl van, még akkor is, ha majd ki is fogjuk fejteni, ez egy élethosszig tartó út, tehát hogy szépen tisztulgassunk a szellemi gőgből, vagy bármilyen védekezési mechanizmusból, és átengedjük magunknak a fejlődés fájdalma által a változásnak, ez nyilván egy élethosszig tartó folyamat, és soha nem mondhatjuk, hogy mi már túl vagyunk rajta, hogy mi már ez teljes egészében kijártuk és megtanultunk mindent, amit kell, nem? Amíg élünk, addig tisztulunk és addig fejlődünk, de hát ez így van jól. Na de akkor még nézzük meg, hogy milyen tulajdonságai vannak a szellemi gőgben leledző embernek például, ezek még mindig ilyen szakmai élvezet ezt olvasni, szóval mindig lesznek gyümölcsök, itt figyeljetek. Az ilyen kezdők olykor egyáltalában nem veszik komolyan saját tökéletlenségeiket, s viszont máskor túlságosan elszomorodnak azon, ha valami hibát követtek el. Azt hiszik ugyanis, hogy már szenteknek kellene lenniük, és ezért elveszítik türelmüket önmagukkal szemben, és haragszanak magukra. Pedig ez szintén tökéletlenség. Sokszor esedezve kérik Istent, hogy szabadítsa meg őket gyarlóságaiktól és hibáiktól, de ezt nem annyira Istenre való tekintetből teszik, mint inkább azért, hogy lelki nyugalmukat ne zavarja semmi. Nem gondolják meg, hogyha Isten csak ugyan teljesítené kérésüket, esetleg még gőgösebbekké válhatnának. Hága testvérem, ez megint megér egy misét vagy kettőt. Mit mond itt Keresztes Szent János? Ugye a szellemi gőg másik jele az, amikor valaki túlságosan kétségbe esik, ha hibát követel. Nem is gondolnánk, hogy ez igazából a gőgnek a következménye, hogy valaki túlságosan haragszik magára, türelmetlen önmagával szemben, és elítéli magát azért, mert valami fajta hibát merészelt elkövetni, valamiben nem jól döntött, valamilyen módon elesett. De miért tesszük, miért hozzuk kapcsolatba ezt a fajta kétségbeesést a szellemi gőggel? Mert itt is egy menekülési stratégiáról van szó. Az illető nem azért esik kétségbe, mert valami hibát követett el úgy önmagában, hanem azért, mert összetörik benne az a bizonyos szentkép, az a bizonyos önmagáról alkotott irreális szentkép, ami neki micsoda, ugye tudjuk, a menedék, ugye erről volt szó végig. A szellemi gőgös embernek ez a gőgi azt jelenti, hogy magáról táplálnia kell egy szentképet, hogy emögé tudja behúzni a maga kis bizonytalan, félő, szomjazó és éhező kis énjét. És ugye mivel nem mer megnyílni a fejlődés fájdalmára, ezért a menedéket hol találja? Ebben a magáról alkotott szent képben. És amikor nyilván, ha hibát követel, ha valamilyen módon ő nem jól dönt, hát akkor ez a szent kép, amelyben ő ugye biztonságot talál, amely által levédi magát a fejlődés fájdalmától, hát az a szent kép az elkezd töredezni. Az a magáról alkotott bálvány, az kezd darabjaira hullani. Hát mert a szent, az nem követel hibát, ugye? A szent, az nem csinál semmi rosszat. Ugye sajnos nyilván tudjuk, ebbe is bejön az a eltorzult szent sztereotípia. Mikor azt gondoljuk, hogy a szent az, akinek nincs hibája. Ugye a szent az, aki erkölcsileg és vallásilag hibátlan. És ugye már még nagyon kezdetben a belső várkastély kurzus elején tisztáztuk, hogy az élet szentség az nem erkölcsi és vallási hibátlanságot jelent. Tehát a szent az nem az, akinek, a szent nem az, akinek nincs hibája, hanem az, aki Krisztushoz teljes mértékben ragaszkodik, és ezáltal megnyílik a fejlődésre, és tudja magáról, hogy úton van. De ennek az illetőnek, aki a szellemi gőtben van benne, számára a hibának az elkövetése az egy kétségbeejtő tapasztalat, mert düledezik a védelmi vonala. Az a sánc, az a bástya, az a várfal, amit maga köré épített védekezésképpen, hogy ő neki ne kelljen fejlődnie, az most düledezik. Az most repedezik. Miért? Mert hibát követett el, és a szent az meg nem követhet el hibát. Ezért haragszik magára. Türelmetlen önmagával szemben. De azért emeljük itt ki, hogy milyen hibák miatt esnek kétségbe ezek a személyek. És igazából itt talán arról van szó, hogy nem látják a fától az erdőt, tehát nem a legnagyobb hibáik miatt esnek kétségbe. Mert ugye a szellemi gőgösnek mi a legnagyobb hibája? Hogy be van zárva önmagába, nem nyílik meg a fejlődésre, és ezáltal emiatt szeretetlen Isten felé, és szeretetlen a másik ember felé. Ezt nem veszi észre. Ez neki a vaksága, és ez neki, úgymond, a legnagyobb hibája. Ha emiatt esne kétségbe, meg lenne mentve. Ha emiatt haragudna magára egy kicsit, vagy emiatt lenne türelmetlen, hogy Úristen, én nem tudok, Uram, kommunikálni veled. Én csak magammal vagyok eltelve. Én nem tudok kommunikálni a mellettem lévő emberrel normálisan. Ha emiatt esne kétségbe, az lenne a megtérés pillanata. Az lenne számára a lóról való leesés pillanata, mint ugye Pálnak. De ő sajnos nem ezek miatt, a hibák miatt esik kétségbe, hanem ehhez a szent sztereotípiához fűződő hibák miatt, azaz általában a vallási erkölcsi kérdésekben vétett dolgok miatt esik kétségbe. Tehát a kisebb dolgok miatt, és nem a lényeg miatt. Például miért esik kétségbe, mikor repedezik neki ez a magáról alkotott szent kép? Hogy például nem volt misén, nem imádkozott, a bőtben vétett, ugye is ezek a legnagyobb önmarcangolása és lelkiismeret furdalással járó kérdések, nem az tölti előtt lelki furdalással, hogy önmagával el van telve, és nem tud szeretettel fordulni az embertárshoz, bár eltölteni emiatt őt egy kis üdvös lelkiismeret furdalás, de nem, azért furdalja a lelkiismeret, mert megette a húst pénteken. Azért furdalja a lelkiismeret, mert csúnyát mondott. Ezeket most azért idézem, mert ugye sajnos ezek az ilyen sztereotíp gyónásokban leginkább visszatérő dolgok. Csúnyát mondtam, bőjtben vétettem. Szexuális erkölcsben vétett. Ki akarom ezt emelni, mert ez megint az önmarcangolással együtt járó jelenség. De nem ezeket bánja gyakorlatilag. Tehát ő nem azt bánja, hogy ezt elkövette. Tehát neki önmagában nem ez a problémája, hogy ő most egy törvényt áthágott, hanem az, hogy sérül az én képe. Nem is vagyok szent? Nem is vagyok olyan tökéletes, mint hogy azt hiszem magamról? És hogyha ő ebben sérül, akkor ugye ezáltal jön közel hozzá az a bizonyos kihívás, hogy teret kéne engednie a fejlődés fájdalmának. De mivel ezt nem akarja, ugye ezt tolja el magától, és az eltolásnak az eddigi módja a szent kép fölépítése volt, a bálványképnek a dédelgetése. De hogyha hibát vét, ez düledezik, és repedezik, és ő igazából ezért esik kétségbe. Ezért haragszik magára, és ezért türelmetlen önmagával. Nem is vagyok olyan szent, mint ahogy én azt hiszem magamról. Én is képes vagyok hibát elkövetni. És mit mond keresztes Szent János? Azt mondja, elvesztik ezek a lelkek türelmüket önmagukkal szemben, és haragszanak magukra. Haragszanak magukra. De nem azért, amiért néha kéne magunkra haragudni, a lényeges kérdések miatt, hogy hogy is állok én a kommunikációs téren Istennel, embertársammal és önmagammal, nem ezért haragszik magára, hanem mert áthágott valami fajta erkölcsi és vallási törvényt, mely miatt a benne lévő szentkép elkezd düledezni. Haragszik magára, és hagyd tegyem ezt én hozzá, ez az önmagára való haragvás átmehet, ezt a lélektanban így hívjuk, az önbüntetés jelenségébe. De az illető megbünteti saját magát valamilyen kreatív módon. És az önbüntetés jelensége nagyon sokszor komolyan átmehet pszichés betegségekbe. Tehát valaki bünteti magát a bűntudat miatt, amit egy törvény áthágása miatt érez. De ez az önbüntetés ugye megint mire vonatkozik? Arra, hogy valahogy vissza kell csinálnia a szentképet. Vissza kell építenie a védelmi vonalakat. És ezt úgy tudja elérni, hogy például önbüntetést gyakorol, de erre például ő azt mondja, hogy önmegtagadás. Például ő erre azt mondja, hogy vezeklés, meg engesztelés, meg ilyesmiket mond, de igazából nem erről van szó, hanem egy pszichés védekezési mechanizmust önt le egy ilyen fajta szóval, hogy ő igazából most önmegtagadást végez, nem, ő bünteti magát. Bünteti magát, fájdalmat okoz magának, mert így próbálja jóvá tenni azt az áthágást, azt a hibát, amit ő ugye vétett, de nem azért, hogy az Isten kapcsolata helyreálljon, hanem azért, hogy a magáról alkotott kép ne sérülje. Kemény dolgok ezek, testvéreim. És közben mi az egészben a lényeg? Ahogy említettem, nem látja a fától az erdőt, a kis hibái miatt való kétségbeeséstől nem látja a legnagyobb bajt. A gyökerekben meghúzódó bajt. Nem látja be, hogy az ő vallás erkölcsi vétsége az igazából tüneti jelenség. Valamiről a szól. Valami mélyebbről szól, hogy ő átlépett valami erkölcsi törvényt, és nem sikerült neki azt megtartani, ő ezt önmagában kezeli problémának, és nem látja be, hogy ez nem más, mint egy vészcsengő. Egy tünet. És testvéreim, pontosan ezért néha gyümölcstelen egyházunkban a gyóntatási praxis, mert tünetekről beszélünk. És nem gondolunk bele abba, hogy az, ami már cselekedet szintjén megjelenik bennünk, mint egy bűnös cselekedet, az egy folyamat vége. Az egy láncreakció vége. Valahol bennem valami elindult, és az végső soron úgy vált nyilvánvalóvá, hogy elkövettem azt a dolgot. De az valahonnan indul. És ez az a munka, amit leginkább megspórolunk magunknak, és menekülünk tőle, hogy meg kelljen nézni a tüneteink mögött húzódó okokat. De ez természetesen, már talán mondtam ezt, nem csak a lelki életben van így. Sokszor a testi egészségünkre is így vigyázunk, hogy így kezeljük azt, hogy tüneteket kezelünk. Fájdalomcsillapítózunk, ne érezzem éppen azt a fájdalmat, de nem nézzük meg, hogy honnan jön az a fájdalom. Az a dolog, hogy nekem most valami fáj, vagy valamit a testem jelez, az miről szól? Tudjuk, hogy a láz az nem önmagában a betegség. A láz tünete valaminek, a test védekezési mechanizmus, egy jelző rendszer, hogy kedves testvérem, álljál meg, mert valami probléma van benned, amit meg kell nézni. Tehát, hogy a testünk is így jelez, de nagyon sokszor itt is hajlamosak vagyunk csupán a tüneti kezelésre. Oldjuk meg a felszínt, vegyük be a fájdalomcsillapítót, de az okokkal ne foglalkozzunk. És ahogy ez megtörténik a testi egészségünk kapcsán, én azt hiszem a lelki egészségünk kapcsán ez még többször megtörténik. Tünetekkel foglalkozunk. És akkor csodálkozunk, hogy a hegy körül megyünk, azaz nem alakulunk valami fajta tendencián kapcsán. Az életedben van egy tendencia, ugye ezt úgy hívjuk régies szó, hogy visszatérő bűnök. Ugye? Ezt így szoktuk mondani. hogy mindig ugyanez és mindig ugyanaz. És akkor mi szokott lenni a stratégia? Megfogadom, hogy többé nem követem el. Anélkül, hogy megnéznénk az okokat. Mi váltja ki bennem azt a cselekedetet? Nézzek a végé, nézzek a cselekedetnek a mélyére, honnan indul bennem ez? Szeretet hiányos vagyok? Magányos vagyok? Mi az a bensőbb dolog, amiből a láncreakció elindul és megnyilvánul egy cselekedetben? Mert a cselekedet az a folyamat vége, az a jéghegy csúcsa. És a jéghegy alá kell néznem, honnan jön az az egész. És éppen ezért, drága testvéreim, nem lenne jó dolog, ha mi keresztények, akik próbálunk törekedni a mélyebb lelki életre és a fejlődésre, megállnánk a lelki életünkben a tüneteknek a szintjén. És ettől várnánk a változást, hogy fogadkozunk, hogy többé azt nem követjük el, azt a bizonyos dolgot, ami valami fajta gyengeségünk. És csodálkozunk, hogy újra és újra elkövetjük. És akkor még a gyóntató atyától is azt halljuk, hogy nem baj, tessék mindig meggyónni nyugodtan, hisz a Jóisten megbocsájt. A gyóntató atyának igaza van, hogy Jóisten mindig megbocsájt, csak abban van egy kérdés, hogy miért nem nézünk a dolognak a mélyére. Azzal nem fog megoldódni a dolog, hogy fogadkozom. Megfogadom, hogy most már soha többé. Ezzel, hogy kimondom, már előkészítettem magamat arra, hogy legközelebb is megtörténjen. Önmagában ezzel a fogadkozással. Gyóntatószékbe hallom ezeket a bánatimákat is, hogy de esküszöm, hogy többé bűnt nem követek el. Mondom, bogaram, hát ez kellett volna épp meggyónni, hogy ilyeneket mondasz. Hogy azt várod magadtól, hogy kimész a gyóntatószékből, és te soha többé nem fogsz visszaesni valami fajta tendenciába. Tehát önmagában már a bánatima olyan számunkra, mint egy időzített bomba. Azzal, hogy elmondtuk, hogy soha többé nem vétkezem, ez által készítjük elő magunkat arra, hogy megint visszaessünk az ördögi körbe. De hát, atya, mi ezt a bánatimát tanultuk. Jó van, tudom, igen, ezt tanították, ezt a fajta szöveget. De sehol nincs kimondva, hogy egyetlen fajta bánatimát lehet mondani. A feloldozásnak, a pap részéről annak van egy kötött szövege. De az, hogy a gyónó hogyan bánja meg a bűnét, hogy milyen imát mond, az lehet egészen variált, lehet egészen más, mint ahogy hozzá vagyunk szokva. Az nem szükséges a gyónás érvényességéhez. Tehát mondhatok sokkal inkább ilyen életszagúbb dolgokat, például arra, azt, hogy törekszem arra, hogy a bűnt elkerüljem. Próbálok úton lenni. Próbálom megnézni a bűneimnek a gyökerét, és törekszem mindig azt megvizsgálni. Uram, adj nekem ehhez erőt. Ez egy sokkal realistább bánatima lenne, mint ez, hogy soha többé, és erősen fogadom, és esküszöm az életemre, mert ilyeneket hallom. Ne esküdözz, babám, mert pontosan arról van szó, hogy emiatt a nagy esküvés miatt, hogy te úgy mész ki a gyóntató székből azzal a stresszel, hogy nem szabad, hogy elkövessem, nem szabad, hogy elkövessem, és ezért áldoznak meg sokan mindjárt a gyónás után, mert tudják, hogyha hazamennek, úgyis elkövetik azt, amit most meggyóntott, tehát legalább addig áldozzak meg. Azt látjátok, hogy sokszor ezek mögött, a dolgok mögött mi húzódik meg? Tehát ez az illető, a szellemi gőkben leledző személynél az a probléma, hogy nem vizsgálja meg az életében a gyökereket, az okokat. És ugye tudjuk, és ezt talán már mondtam régebben, hogy a lélek sötét éjszakája az micsoda? Gyökérkezelés. Fogorvosok előnyben. Tehát, hogy a gyökérkezelést egyébként se szeretjük, de mégis a lelki életben erről van szó, hogy Isten nem akar nekünk felszíni kezelést adni, mert akkor bennünket nem szeretne. Ha Isten csak kenegeti, nyalogatja a sebeinket, ezzel bennünket nem szeretne. Persze, hogy együtt érez velünk az Isten, hogy ne érezne velünk együtt. De mégsem áll meg ezen a szinten, hogy sajnáljuk egymást. Jaj, de nehéz az életed. Jaj, de sebezve vagy te. Persze, hogy ő együtt érez velünk. De a szeretetében ő le akar menni a sebzettségünk gyökereihez. És a gyökereket akarja gyógyítani és orvosolni. És a gyökerek gyógyítása az mindig fájdalmas. Az mindig nehéz. De Isten a szeretete miatt akar bennünket gyökerében orvosolni. És gyógyítani, és nem csupán a felszínen. De ezt persze mi magunk is eldönthetjük, és mi magunk is mondhatjuk Istennek, hogy na most Uram, mi legyen, most felszíni kezelés legyen, vagy gyökérkezelés legyen. És belátom, hogy a gyökérkezelés mégiscsak hosszú távú és maradandó gyógyulást eredményez, mert a felszíni kezelés csupán tessék-lássék, ideig, óráig tartó, változást valójában nem hozó érzéstelenítést jelent, a felszíni kis kenegetés. És Isten az ő szeretetében igenis lehatol a gyökerekhez, és igenis szeretné azt föltárni. Majd lesz róla szó természetesen, hogy ez rengetegszer nem megy nekünk egyedül. A gyökerekhez lemenni az emberi személy legfélelmetesebb utazása. Tehát ha van egy félelmetes utazás, akkor az az út a sötét barlangunkba, a gyökereinkhez, az okokhoz, oda le. Ahol ott lappang és ott húzódik minden, amit fogantatásunk pillanatától fogva átélünk. Már az anya méhben átélt tapasztalataink, gyerekkori tapasztalataink, és minden, ami ezekben sérülés volt, ott húzódik bennünk, és ugye nagyon sokszor ezek a gyökerei annak, ami aztán a később életünkben megnyilvánul. És a legborzasztóbb és félelmetesebb utunk ez az utazás a lelkünk középpontjába. Az utazás a gyökerekhez, a belső sötét barlangba. Isten oda bennünket le akar vinni azért, hogy gyógyuljunk, de említettem, vagy próbálom ezt valahogy kiemelni, hogy ehhez nagyon-nagyon sokszor nekem egy hús-vér emberi segítő is szükséges lehet. Természetesen Isten nélkül semmi sem megy. Ő vele szállhatok le egyedül a lelkemnek ezekbe a bugyraiba, de nagyon sokszor velem kell, hogy jöjjön egy emberi kísérő, aki engem ezen a sötét úton, az én poklomba segít és mellettem van. Ugye itt jön be, amit ugye már nagyon sokszor említünk, a segítségkérés kultúrájának a hiánya a mi társadalmunkban. Ugye a lelki segítséget kérni az még mindig nagyon sokszor szégyen. Nem tudod megoldani az életedet? Szedd már össze magad, ugye stb. Típusú mondatok. És az alázat, a valódi önismeret ott kezdődik, amikor valaki bemeri látni, hogy attól én nem vagyok kevesebb ember, hogy belátom, hogy szükségem van lelki segítségre, szükségem van egy kísérőre, aki velem jön ezekbe a bugyrokba, hogy azt ott felfedezzük, és oda beengedhessem Isten gyógyító erejét. Zárójel, de erről lesz még szó, és azt hiszem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát ez a szegény, szellemi gőkben lévő emberke a kis dolgok miatt kétségbe esik, a nagy dolgok miatt viszont nem. Nem látja a maga szellemi gőgét, az önismerete hiányát, a menekülés saját maga elől és az ebből fakadó szeretetlenséget. Nem látja, hanem a kis dolgok miatt esik kétségbe. Megette a húst pénteken, vagy a tévében illetlen dolgot látott, és már nem tudott olyan gyorsan elkapni a távirányítóval, hogy elkapcsoljon. És meglátta. És kétségbe esett. De azért nem esik kétségbe, hogy nem tud egy szeretetteljes szót szólni a másikhoz. Például ahhoz, aki mellette ült, és azt a sorozatot lehet ő is éppen nézte volna, de el kellett kapcsolni, mert illetlen dolog nem. Ha kétségbe esne emberünk a nagy dolgok miatt, meg lenne mentve. Ha elgondolkodna a gyökér problémákon, meg lenne mentve. De mivel csak ezeken a kis dolgokon esik kétségbe, és ezek miatt keseredik el, ezért továbbra is megmarad állapotában. És ugye Keresztes Szent János itt azt mondja, hogy ezek a lelkek kérik az Istent, hogy szabadítsa meg őket a gyarlóságaiktól. Hogy ne legyek ilyen türelmetlen, meg ne hágjam át ezeket a törvényeket. És ugye mondta, hogy miért kéri ezt? Nem Istenre való tekintettel kéri ezt ő tőle, vagy hogy ő mert haladni szeretne az életszentségben, hanem azért kéri tőle, hogy az ő nyugalmát ne zavarja semmi. Mert ezek a vétségek tönkre teszik az ő kis lelki békéjét, azt a hamis lelki békét, amit ő ugye az kapcsán érez, hogy ő szentnek gondolja magát. Tehát kéri Istent, hogy szabadítsa meg őt ezektől a gyarlóságoktól. És mit mond János atya? Nem gondolják meg, hogyha Isten csak ugyan teljesítené kérésüket, esetleg még gőgösebbekké válnak. Magyarul jó Isten mit mond erre? Nem veszem el tőled a gyarlóságaidat, virágom. Azért nem, mert hogyha ezt elvenném tőled, te még jobban elszállnál a gőgtől. És tényleg azt hinnéd magadról, hogy te vagy a megtestesült szent. És Isten éppen ezért nem veszi el ezeket a ezeket a vétségeket, nem gyógyít ki bennünket belőle. Miért? Mert gyakorlatilag ezek a bizonyos gyengeségek lehetnek számunkra az egyedüli menekülő út, az egyedüli lehetőség arra, hogy egyszer csak-csak leesünk a lóról, hogy egyszer csak-csak összetörik a magunkról alkotott szentkép, és végre alázatosak leszünk. Isten ezért nem szabadít meg bennünket sokszor ezektől a gyengeségektől. Fájlalja, hogy visszaesünk bele, meg hát tudja, hogy ezzel nem teszünk jót magunknak, de mégis valamilyen szinten megengedi, egy esélyt látva ebben, hogy ha ez sokszor elköveti az illető, talán egyszer leesik a lóról, és talán egyszer feladja, hogy kergesse a szentségnek ezt a fajta kengyelfutó gyalogkakukját. Ugye, mely nem az életszentség utáni valódi vágy, hanem a szentképnek a fenntartása. És éppen ezért nem veszi el Isten ezeket a gyengeségeket. Hát, ha ezáltal fog majd bennünk összetörni a szentkép, és alázatosak leszünk. Mit mond még? Milyen ez a bizonyos ember? Hú, figyeljetek, azt mondja. Nem szívesen dicsérnek meg mást, de szeretik, sőt, olykor meg is kívánják, hogy őket dicsérjék. E tekintetben hasonlítanak az oktalan szüzekhez, akik midől lámpái kialudtak, másoktól kértek olajat. Miről van itt szó? A következő tulajdonságáról a szellemi gőkben lévő személynek: nem dicsér meg mást, de ő elvárja a dicséretet, a tapsot és a tömjénezést. Ha már egyszer szentképről beszéltünk, a szentképet tömjénezni kell, és ő is elvárja a tömjénezést, a dicsőítést. Hiszen miért is nem dicsér meg valaki mást? A logika ugyanaz. Ha ő más valakit megdicsérne, akkor el kéne ismernie, hogy az a valaki nagyobb nálánál, hogy ő jobb, mint ő. De az egész szellemi gőg alapproblémája az az, hogy magamat kell a legnagyobbnak tartani, és a másikat kisebbítenem kell. Ugye ebből indultunk ki, hogy ez az egésznek a logikája. Mivel én annyira kicsi és annyira bizonytalan vagyok belül, annyira tele vagyok félelemmel, éppen ezért mást le kell nyomnom, mást kisebbítenem kell, és magamat föl kell emelni. És hogyha én valakit megdicsérnék, hogyha valakire azt mondanám, hogy ő milyen szép, és milyen jó, és milyen okos, akkor logikus, hogy ez önmagam kisebbítésével járna együtt. És akkor kiderül, hogy nem is vagyok olyan jó, és nem is vagyok olyan szent, és akkor megint csak dől az én kis védekezési mechanizmusom. Ha más dicsérne ez az illető, akkor ő már kisebbedik. Ezért nem tud senkit megdicsérni. Ezért nem mondja senkire, hogy te milyen jó vagy, vagy hogy milyen jó dolgot csináltál, mert az szükségképpen azzal jár, hogy akkor én nem is vagyok olyan jó, mint te, és ezáltal borul a védekezési rendszer. De mivel bizonytalan önmagában, ezért ő állandóan várja a dicséretet. Ő elvárja a megerősítést, a dicséretet, sőt, hogy mondjam ki ezt a szót, nem csak hogy várja, sokszor kényszeríti is másoktól. Ezt hívjuk érzelmi zsarolásnak, ugye sokszor beszélünk erről, hogy mindenféle kreatív módokon nekem a másiktól ki kell nyernem a megerősítést. Azért, mert ez olyan, mint a drog számomra, kell, hogy ez a bizonyos érzelmi fröccs engem elérjen, azért, mert egyébként annyira kicsinek és bizonytalannak érzem magam. És ezért jön a másiktól való megerősítésnek a kicsikarása, az érzelmi zsarolás. Hát ezt érdemlem én, ugye? Például egy ilyen érzelmi zsaroló mondat. És mennyire érdekes, az érzelmi zsarolásnak is a vég kimenetele és a gyümölcse, pont azért, mert a valaki a megerősítést ennyire szomjazza, és ennyire kényszeríti, épp ezért nem kapja meg a másik embertől. Ha szabadabb lenne ebben, ha a megerősítést nem zsarolná ki, vagy nem kényszerítené ki, vagy nem csinálna magából mártírt, hogy engem sajnálj, akkor megkapná sokkal inkább a dicséretet, az együttérzést, ha nem a kényszer eszközével élne. És mindnyájunknak van talán tapasztalat erről, hogy milyen az az embertársunk, akin érzed, hogy ezzel a kényszerítő magatartással fordul feléd, és akkor magunkban mit érzünk? Egy blokkot. Pont azért nem tudom neki megadni az együttérzést, mert ő annyira ezer körömmel akarja az együttérzést belőlem kikényszeríteni. föltupírozni 100 000-szer és hihetetlen színvilággal, hogy ő milyen szerencsétlen. És pontosan ezért érezünk egy blokkot, és nem tudjuk megadni azt az együttérzést, mert érezzük ezt a bizonyos kényszerítést. És amit így kényszerítenek, vagy ki akarnak csikarni, azt nagyon nehezen adjuk meg. És az illető, ha szabadabb lenne, ha nem élne ilyen fajta kényszerítő eszközökkel, jobban megkapná, amire vágyik. Jobban megkapná a megerősítést, az elismerést, az együttérzést. Hogyha szabadabb lélekkel viszonyulna ez, és nem kényszerítené ki, akkor belőlünk is ez sokkal szabadabban és blokkok nélkül jönne. És akkor most jön ennek a résznek a vége, tehát hogy a szellemi gőgös ember, hogy milyen, és Keresztes Szent János ezzel a pár mondattal zárja ezt a részt. Ezek a tökéletlenségek egyesekben nagyon magas fokra hágnak, és sok lelki kárt okoznak, másoknál viszont nem érvényesülnek annyira. Némelyekben csak is, mint önkéntelen indulatok jelentkeznek, amelyhez a szabad akarat csak alig járul hozzá, de azért nem igen akad egy sem a kezdők között, aki első buzgósága idejében nem esett volna bele legalább annyira, amennyire ezekbe a hibákba. Nagyon szép lezáró mondata ez ennek az egésznek. Miért? Mert ez most megint nagyon rólunk szól. Arról van itt szó, hogy az előbb felsorolt tüneteken mindnyájan keresztül megyünk valamilyen szinten. Az előbb felsorolt tulajdonságokon és jelenségeken valamilyen szinten, kisebb-nagyobb mértékben, de mindnyájan keresztül megyünk. Tehát ez a szellemi gőgről szóló fejezet, ugye mondtam az elején, ez egy sűrített dolog, tehát nem valószínű, hogy ez így sűrítve 100%-os sűrűséggel lenne jellemző egy konkrét személyre. Keresztes Szent János itt inkább egy ilyen típust ír le. És ugye azt mondtuk, hogy ezekből némelyek jellemzőek lehetnek ránk, kinek több, kinek kevesebb, kinek kisebb, kinek nagyobb mértékben, de azért mondjuk ki, mivel mindnyájan törékenyek vagyunk, senki nem mondhatja azt, hogy őt ez a bizonyos szellemi gőg, vagy annak valami fajta alfaja, vagy tulajdonsága, amit itt láttunk, ez egyáltalán soha nem érintett meg még a szelese bennünket. Kisebb-nagyobb mértékben ezen mindnyájan keresztül megyünk, sőt, igazából azt is kimerem mondani, hogy az ezzel való küzdelem, tehát a védekezési mechanizmusainknak a lebontása, és megengedni magunknak azt, hogy ne meneküljünk a kisebbségi komplexusunk elől, hanem megengedjük Istennek azt, hogy a fejlődés fájdalma által bennünket formáljon, ez egy élethosszig tartó út. Természetesen ezen az úton vannak mérföldkövek. Igenis vannak olyan fejezett szakasz határok az életünkben, hogy azt mondjuk, hogy igen, én most egy nagyon komoly dolgom vagyok túl. Most valamit nagyon megtisztultam egy olyan dologból, ami kapcsán én évek óta nem láttam megoldást. Tehát vannak szakasz határok és mérföldkövek a lelki életünkben, de azt viszont soha nem mondhatjuk, hogy én totálisan és teljes mértékben túl vagyok, a szellemi gőgön, mindezeken a gyengeségeken és mechanizmusokon én már hírből se ismerem, mert én már alázatos vagyok és szent vagyok. Tudjuk nagyon, hogy jó az alázatos ember, pontosan az, aki kimeri mondani, hogy igen, nekem itt még ezzel valamilyen szinten dolgom van, és dolgom is lesz kisebb-nagyobb mértékben egész életemben. Senki nem mondhatja a szellemi gőg témáját hallva, hogy ezzel már nekem nincs dolgom. Valószínű, az illető pontosan nyakig benne van ebben, és pontosan ezért mondja ezt. Ó, szellemi gőg, hát én az újságból olvastam, hogy ilyen létezik. Egyébként az én, hát ilyet, hogy a gőg, hát hogyha én mindig alázatos ember voltam, és én olyan szeretetre méltó vagyok, és annyira szeretek mindenkit, hát én egész életemben ilyen voltam. Aki ilyet állít, az valószínűleg nagyon-nagyon védekezik. Ő nagyon-nagyon elfojt valamit, pontosan azokat a dolgokat, amikről itt az előbb beszéltünk, és pontosan azokkal a dolgokkal küzd, és mivel ennyire küzd vele, neki ezt kell leállítani a saját magáról, hogy neki szellemi gőg az nem, és soha őt meg se érintette, mert ő mindig templomba járt, ő mindig jó ember volt. Igen, amikor lelki gyakorlatok tartok ilyen témákban, például Istenképről, vagy én képről, akkor utána ilyen érdekes megszólásokat szoktam hallani, például olyat, hogy atya, nagyon jó volt a lelki gyakorlat, nagyon jók voltak az előadások, de tetszik tudni, ez egy olyan dolog, hogy én nekem mindig tökéletes volt az Isten képem. Én mindig a szerető Istenbe tudtam hinni, szegény emberek, akik meg nem tudnak ebbe hinni. Jaj, milyen nehéz lehet nekik. Az én önképem is mindig tökéletes volt. Mindig én jó ember vagyok, szeretetre méltó ember vagyok. Drága testvérem, ez nekem gyanús. Itt valami bűzlik Dániában. Tehát, hogy ez egy picit, tehát nem azt mondom én, hogy mindenkinek azt kell mondani, hogy Úristen, milyen torz az Isten képem. Hú, de torz az önképem. Nem mindenkinek kell nyilván ezt mondani, de mivel Kereszte Szent János mondja, hogy ebben a még élünk úton vagyunk, és majd az 1000%-os tisztaságú Isten képünk és én képünk valószínűleg csak a mennyországban lesz. És addig folyamatosan tisztulunk, és ebben vannak mérföldkövek. Tehát nem azt mondom, hogy mindenki mondja azt, hogy mennyire sérült vagyok én. De azért általában mi törékeny emberek inkább valahol ott a középúton járunk. Sok mindenben fölfedezem az Isten képem és az én képem tisztaságát, és sok mindenben fölfedezem annak sebzettségét. És így indulok el, hogy ez jobban tisztuljon, és a sebzettség múljon. De nem mondhatjuk azt, hogy nekem ezzel soha életemben semmi problémám nem volt. Valószínű az az illető nagyon-nagyon elfojtja a problémáit, hiszen akkorák. És nagyon menekülnie kell valami elől. És ez nagyon gyanús. Ugye pontosan ugye erről szólnak ezek a kis történetek, hogy aki ugye ezt mondja magáról, hogy én mennyire alázatos vagyok, ugye, az általában pontosan ennek az ellentétét adja tudtára az embertársainak, mint ez történt a legenda szerint egy szemlélődő szerzetes női közösségben, ahova elment a püspök, és a püspök találkozott ugye a nővérekkel, és a püspök megkérdezte, hogy de hát nővéreim, én azt hallottam, hogy önök között van egy valaki, aki a nagyon-nagyon alázatos, aki tényleg nagyon-nagyon alázatos. És egyik nővér, hogy én vagyok püspök úr, én! Gyanús egy alázat. Vagy még egy ilyen Fiorettit a végére. A legenda szerint ugye Néri Szent Fülöpöt kérte meg a pápa annak idején, hogy vizsgáljon ki valami misztikus apácátot Rómába, akinek ugye nagy misztikus fenoménjai voltak, meg ilyen gyógyításokat végzett. Azt hiszem, ez vagy a Legyetek jók tudtok című filmben, vagy valamelyik Néri Szent Fülöp filmben megjelenik, mint jelenet. És ugye Néri Szent Fülöp a maga bölcsességével ugye elment ehhez az apácához, aki ről ezek a hírek terjengtek, és le akarta mérni, hogy most valójában ő az életszentségnek az útján jár-e, vagy kevésbé, és ugye az alázatát azzal próbálta lemérni, hogy ugye Éri Szent Fülöp leült egy székre, és kérte a nővérkét, hogy segítsen már neki levenni a cipőjét, ha jól emlékszem, a legenda szerint, vagy a történet szerint, mert hogy fáj a lába, vagy valami, és segítsen már neki a sáros cipőt levenni. És ugye a nővérke teljesen kiakadt, és azt mondja, hogy én nem az emberek szolgálja, hanem az Isten szolgálja. Gája vagyok. Ugye? Néri Szent Fülöpnek nem is kellett ennél több. Nem is kellett kihallgatnia, meg elbeszélgetnie vele. Szépen nyugodtan visszament a pápához, aki megkérdezte tőle, hogy na, Fülöp, mi a helyzet erről, mi a vélemény az apácáról, és ott egy ilyen érdekes olasz szójátékot mondott a történet szerint, annyit mondott neki, hogy santità, poca santità, ami annyit jelent, hogy őszentsége, ott nincsen semmilyen szentség, nincs életszentség abban a bizonyos apácában. Elég volt ez neki, hogy ezt kimondja, akármilyen misztikus élményekben részesült ez a nővérke állítólag, mivel az önismeret hiányáról tett tanúságot, és a gőgnek a nagyon nagyfokú meglétéről, ezért elég volt, hogy a megkülönböztetés megtörténjen, az illető nem igazán jár az életszentség útján. No de, most akkor nézzük meg a másik oldalt, végre valahára. Keresztes Szent János hogy jellemzi azt a lelket, aki átment már egy-két kanyaron, megengedte Istennek a sötét éjszaka fájdalmát, hogy az által őt alakítsa, és ezáltal szabadabbá, alázatosabbá vált, és kezdett szép fokozatosan szabadulgatni, gyógyulgatni mindazoktól a mechanizmusoktól, amiket itt együtt eddig láttunk. Hogy írja? Így. Azok ellenben, akik már a tökéletesség útján járnak, egészen másképp viselkednek, és lelkületük is egészen más. Hála magasságosnak. Gyorsan haladnak az alázatosságban, És nem csak, hogy nem veszik semmibe a saját jó cselekedeteiket, hanem nagyon is elégedetlenek önmagukkal. Na most ugye, a vágyfülűek vagyunk már, és kezdjük szokogatni Keresztes Szent János nyelvezetét. És ugye, amikor ezt halljuk, hogy elégedetlenek önmagukkal, akkor ugye ismerjük már az ő nyelvezetét, hogy ő itt ezt valamivel ellentétben, valamivel kontrasztban mondja. Tehát nem arról van szó, hogy az alázatos ember elégedetlen önmagával, azaz átmegy egy ilyen öngyűlölő, negatív énképbe, hanem arról van szó, hogy az önimádathoz, a gőkhöz képest van ő kevésbé megelégedve önmagával, azaz alázatos és helyesen szereti magát. És ugye fölvázoltuk még talán a belső várkastély kapcsán, hogy az önismeretnek az egyenesét, és az egyik oldalon az öngyűlölet van, mint végpont, és a másik végén az önimádat, és a középen van az alázat, a helyes önismeret. Amikor valaki se nem imádja, se nem gyűlöli önmagát, hanem helyes, egészséges szeretettel viszonyul saját magához, és amikor János atya ezt írja, hogy elégedetlen önmagával, akkor ezt minek a kontrasztjában írja? Az önimádat szélsőségének az ellentétében írja ezt le. Hogy elégedetlen önmagával ehhez képest, azaz hol található, nem az öngyűlöletben, nehogy ezt értsük ki ebből, hanem a középpontban található ez az ember. Szereti saját magát helyesen, gyűlölet és imádat nélkül, azaz alázatos. Helyes önismerete van. Nem gondol magáról se többet, se kevesebbet, mint ami. És Avilai Szent Teréz megfogalmazása szerint ez a lélek mit csinál? Az igazságban jár. Mert az alázat Teréz szerint nem más, mint az igazságban való járás, és ugye ezt a belső várkastély kapcsán már láttuk, hogy az igazság ugye itt a valóságot jelenti. Azaz, lefordítva ezt, kicsit lélektanibb nyelvezetre, az illetőnek reális én képe van. Az úgy viszonyul magához, amilyen ő a valóságban. Nem gondolja magáról, hogy ő a szentélvatandó szent, a bálvány, nem gondolja magáról, hogy ő a mindenki által gyűlölt és utált utolsó bűnös söpredék, mert egyik sem felel meg a valóságnak és az igazságnak. Látja, hogy ő egy törékeny, úton lévő, de Isten által szeretett személy. És ez felel meg a mi igazságunknak, azaz a valóságnak. Ezek vagyunk mi. És az a lélek, aki az igazságban jár, az az alázatos, az ennek a tudatában éli egyre inkább az életét. Így folytatja. Mindenkit jobbnak tartanak maguknál, és szent irítséggel nézik őket, mert szeretnék, bárcsak ők is híven tudnának Istennek szolgálni. Ez itt nem egy kisebbségi komplexus megint csak, hogy mindenki mást ezek a lelkek jobbnak látnak maguknál, hanem inkább arról van szó, hogy másokban tudja látni a jót. Amit ugye a szellemi gőgös nem tudott megtenni. Ő nem akarta észrevenni a másikban a jót, mert az ott abban nem lehet, mert akkor az én jóságom csökken. Ha a másikban én felfedezek valami jót, akkor szükségképpen az én jóságom már nem lesz olyan, ahogy én ezt elképzeltem. De aki szabad, aki alázatos, azaz, akinek helyes önismerete van, észre tudja jobban venni a másikban a jót. Mert egyszerűen, és mi lesz itt, drága testvéreim, a lényeg? A szellemi gőgösnek szüksége volt arra, hogy önmagát többnek érezze a másiknál, mert menekült. Az alázatos embernek, aki viszont helyesen ismeri Istent és saját magát, nincs szüksége arra, hogy önmagát másnál többnek érezze. Nem azért, mert ő elsajátított valami alázatos viselkedésmódot, hanem mert megszűnt benne ez a szükséglet, hogy nekem többnek kell magam érezni a másiknál, különben nem vagyok senki. Ez benne megszűnt. Miért? Mert az alázatos tudja, hogy ő kicsoda. Az alázatos ember tudja, hogy ő valaki. Mindentől és mindenkitől függetlenül ő tudja, hogy ő Isten szeretett gyermeke. Tisztában van az identitásával. Tudom, hogy én ki vagyok. És éppen ezért, mivel tisztában vagyok ezzel, és ennek kapcsán az értékességemmel, nincs szükségem arra, hogy olyan mechanizmusokkal szőjem át a cselekedeteimet, ami által azt érem el, hogy a másik kisebbedjen, én pedig növekedjek, mert egyébként az életet máshogy nem tudom elviselni. Az alázatosnak nincs többé erre szüksége. Nem kell a másikat kisebbítenem, mert nincs rá szükségem. Tudom, ki vagyok én. Tisztában vagyok a fontosságommal, az értékeimmel, a határaimmal is, a törékenységemmel is, az úton levésemmel is. De tisztában vagyok végsősorban az identitásommal. Nincs szükségem arra, hogy valakit lekicsinyeljek és magamat fölemeljem, mert ez a mechanizmus innentől kezdve elvesztette számomra az értelmét. Tudom, ki vagyok én. És éppen ezért ez a bizonyos léleknek nincsen szüksége arra, hogy többnek érezze magát másnál, és ezért másban tudja látni a jót. Így folytatja. Ennek magyarázata az, hogy minél nagyobbra nő bennük a buzgalom, minél több jót tesznek, és minél nagyobb kedvük telik az erénygyakorlatban, az alázatosság fényében annál világosabban látják, hogy mindennél mennyivel többet érdemel részükről az Úristen, és hogy mi csekélység mindaz, amivel ő neki kedveskednek. Mi csekélység mindaz, amivel Istennek kedveskednek, és ez sem egy ilyen negatív önkép, hogy én Istennek soha nem tudok megfelelni. Meg ez egy negatív istenkép is lenne. Ha nem, itt miről szól ez? Hogy az alázatos nem avatja szenté magát. Tudja, hogy amit tesz Istenért, az nem sok, az annyi, amennyi, de hát ő ezzel elégedett. És nem mondja azt, hogy ő mekkora szent, és mennyi mindent tesz. És nem nyújtja be a számlát Istennek. Gyuram, én ennyit, mennyit tettem, érted? Meg ilyen sok áhítat gyakorlatot végeztem, most tessék, add meg ezért, ami nekem jár. Látja a tettei valódi értékét. Tudja, hogy ez ennyi. De nem esik kétségbe, hanem elfogadja ezt a lázattal. Közben persze tudja, hogy úton van, és tudja, hogy fejlődnie kell. Így folytatja. Szeretettől lángoló szívük annyira óhajtana ő neki, mármint Istennek áldozni, hogy amire képes, az semmiségnek tartja. És ez az érzelem hamarosan annyira erőt vesz rajtuk, hogy sohasem nézik, vajon mások vannak-e olyan buzgók, mint ők, ha pedig olykor mégis eszükbe ötlene ilyesmi, akkor is, mint mondom, megvannak arról győződve, hogy a többiek sokkal jobbak náluknál. Mi volt itt ebben az egészben a lényeges mondat? Nem nézik, hogy mások mennyire buzgók, nem nézik, hogy mások hol tartanak az életszentség útján, mert a saját utukra figyelnek. És ez az, drága testvéreim, az alázatos személy, az Istent és önmagát helyesen ismerő ember egyik legfontosabb tulajdonsága. Nem nézelődik jobbra-balra, hogy mások hogyan haladnak az életszentség útján. Fogom majd mondani, mennyi, de mennyi energiát és erőt veszítünk el magunktól, azáltal, hogy állandóan összehasonlítjuk magunkat másokkal. Ismerős, ugye? És ez az összehasonlítás, ez nem a magunk inspirálása és motiválása miatt történik. Csak egy esetben hasonlíthatom össze magamat mással, ha abból én motivációt nyerek. Hogy látom, hogy a másik pályán milyen gyorsan úszik valaki, és gyorsabban úszik, mint én. Ha azért nézem őt, hogy motivációt és erőt kapjak, hogy én is menjek, és tegyem be mindazt az erőt, amit csak bele tudok, akkor rendben van, ha ez engem motivál. De ha elkeserít, hogy a másik gyorsabban úszik, mint én, tehát én nem is vagyok olyan jó, mint ő, tehát én még annyira se fogok úszni, amennyire egyébként tudnék, akkor az egésznek semmi értelme nincsen, és a másokkal való összehasonlításunknak sajnos sokszor ez a gyümölcse. Látom, hogy a másik valamiben jobb, és ezért a szellemi gőg miatt elkeseredek. Én nem vagyok olyan. Az alázatos ember, aki szabad és ismeri saját magát, az mint motivációra tekint a másiknak a tehetségére, vagy amiben ő jobb. hogy hát, ha én is olyan tudnék lenni, mint ő, ha pedig nem tudok olyan lenni, mint ő, mert nem mindenkinek kell, ugye, tehát, hogy ugyanolyan tulajdonságaink legyenek, akkor azt kisebbségi komplexus nélkül tudja az illető elfogadni. A gőgös, a szellemi gőgös állandóan a másikat mustrágatja, hogy ő hol tart. De miért? Azért, hogy őt nehogy megelőzze valaki. Azért nézelődik jobbra-balra a pályán, hogy ő lenne maradjon, hogy más nehogy jobb legyen ő nála. És ezért hasonlítgatja önmagát össze mindig másokkal. És egyébként ezért marad le teljesen, mert ebben elmegy minden ereje. Az alázatos személy viszont járja a maga útját. Nem hasonlítja magát össze senkivel, legfeljebb azért, hogy motivációt és lelkesedést nyerjen. De az alázatos ember tudja, hogy megvan neki a maga saját útja, ezen a sajátos útján az ő saját sebessége és a saját ritmusa. Nem kell leutánoznom a másik embert. Én nekem azt kell kibontanom, aki én vagyok. És az én életemben ott van az én utam, és az én utamon az én sebességem, és az én ritmusom. És én csak ezt tudom járni, mivel ez vagyok én. És ezek a potenciálok vannak bennem. Az illető, aki a mellettem lévő pályán úszik, ő meg a saját potenciáját bontakoztatja ki. Keresztény körökben néha káromkodás szinten van, ha ilyen szavakat mondunk, hogy önmegvalósítás. De most testvérem, értsük ezt ilyen lelki értelemben. A szent meg az alázatos igenis önmegvalósít, nem önző módon, hogy ő most kizárja a többi embert, hanem megvalósítja azt, aki ő. És nem akar lekoppintani és lemásolni senkit. Mert az alázatos tudja magáról, hogy ő egy megismételhetetlen személy ebben a világban. Hogy olyan, mint te, soha nem született, és nem is fog születni ezen a világon. Egyedi vagy. És ugye ezt ugye sokszor szoktuk mondani ilyen inspirálásként, de elhisszük ezt végre magunkról, hogy nem kell senkit sem leutánoznunk, legfeljebb mást azért nézhetünk, hogy inspirációt, erőt nyerjünk a magunk potenciáljának és képességeinek és lehetőségeinek a kibontakoztatásához. Ami nem vagyok én, azt nem tudom megvalósítani. Belőlem soha nem lesz a másik személy. Én mindig én maradok. Nincs más választásunk, mint azt a valakit kibontakoztatni, aki én vagyok, na de hogyha az egész életemet azzal töltöm, hogy olyan akarok lenni, mint valaki más, akkor nyilván nem fog megvalósulni az, aki én vagyok, és ezáltal szegényebb lesz a világ, és boldogtalan leszek én, és tel leszek frusztráltsággal. Mert állandóan azt fogom érezni, hogy én nem vagyok elég jó. Mihez képest? Kivel hasonlítod még mindig össze magad? Tudjátok, a tragikus ebben az, hogy ez tudat alatt is mehet. Valaki leélheti az életét úgy, hogy egy ilyen mérce szerint él. Valakivel versenyzem. Tudat alatt. Összehasonlítom magam valakivel, és amíg nem leszek olyan, mint ő, addig nem tudom elfogadni saját magamat. Ne versenyezz! Lelkivezetésben szoktuk ezt a hasonlatot használni, hogy valaki mindig azt érzi, hogy ő nem lehet elég jó. És ezt úgy fogalmazzuk meg egy képben, hogy ugye van egy ilyen rúdugrás vagy magasugrás, mint ugye sport, és akkor, hogy az illető ugye azt érzi, hogy neki állandóan meg kell ugrania azt a lecet, amit valaki föltett kilométer magasságba. Ezt lehetetlen megugrani. Hogy ez miért tette oda föl valaki az illető szerint, az egy másik kérdés, hogy miért él ezzel az irreális elvárással önmagával szemben, és érzi, hogy ő soha nem fog tudni megfelelni ennek a bizonyos mércének. Ki tette azt oda? Szülő tette azt oda? Vagy más ember tette oda? Még gyerekkorban nem tudni? Mindegy. Lényeg, hogy az ott van. És az illető úgy éli az életét, hogy amíg én azt nem ugrom meg, én addig elfogadhatatlan vagyok. De az a léc olyan magasban van, hogy tulajdonképpen azt nem lehet megugrani, de az illető próbálkozik, egész életében próbálkozik, és mivel soha nem sikerül neki, ezért csak frusztrált, és csak boldogtalan. És akkor megragadtuk a problémáját ebben a képben. És akkor a megoldás micsoda? Helyezzük fokozatosan lejjebb a lecet. Még egy centivel lejjebb, még egy centivel, még egy centivel, hogy majd csak egyszer olyan magasságban lesz az a léc, hogy át tudom ugrani, és akkor meg leszek elégedve önmagammal. És az jön ki a folyamat végén, hogy nem helyezzük lejjebb a letet, hanem kirúgjuk a két tartó oszlopot. Magyarul kiszállok a sportból. Ott hagyom ezt a játékteret, az egészet, hogy nekem meg kell ugrani egy valaki által odatett lecet. Nem fogom a lecet helyezgetni. Kiszállok a játékból. Vége ennek a játszmának, ennek a sportnak, hogy úgy éljem az életemet. Nem kell átugranom semmit. Nem kell megfelelnem senkinek. Meg kell valósítanom azt, aki én vagyok. Ki kell bontakoztatnom a bennem rejlő képességeket, ami bennem van, és ahogy csak tudom. A léc szimbolikusan legfeljebb azért lehet ott, hogy engem motiváljon. De hogyha elérhetetlen magasságban van helyezve, akkor nyilván nem az a megoldás, hogy lejjebb helyezzük, hanem hogy ott hagyjuk ezt az egész játszmát és sportot. Az illető nem keseredik el, az alázatos lélek nem keseredik el a másik ember látszólagos előre haladása miatt, hanem járja a maga útját, a maga módján. Lehet, hogy a mellettem lévő pályán valaki 300-zal megy a Ferrariával, én nekem a kisebb autómmal mehetnék ugyan 120-szal, de csak 30-al megyek. Mert a másik megy 300-zal. És annyival sem megyek, amennyivel tudnék. Amennyi potenciál bennem van, a kisebbségi komplexus miatt még azt se használom. Mert a másiké úgyis több, meg a másiké úgyis jobb. Meg a másik úgyis gyorsabb. Az alázatos lélek nem másol le senkit. Nem nézek jobbra-balra, legfeljebb azért, hogy inspirációt szerezzen, de önmagát akarja kifejleszteni. Hozzáteszem, a szenteket sem kell lemásolnunk. Senkit nem kell lemásolnunk. A szenteket utánozhatnánk abban, hogy ők is önmaguk akartak lenni. A szentek nem akartak senkit lemásolni. És ha már a szenteket utánozni akarjuk, akkor utánozzuk őket ebben, hogy önmagunk akarunk lenni. Egyetlen szentet sem kell lekoppintanunk. Szoktam mondani, hogy Avilai Terézből van egy, és bőven elég. Bőven elég egy, Avilai, nem kell kettő, mert már egy is sok. Egyben is annyi kincs van, hogy jaj, nem kell két Avilai Teréz, nem kell két Assisi Szent Ferenc, nem kell két, senkiből nem kell kettő, mindenkiből elég bőven egy. A szent is önmaga akart lenni. De nagy akadály a másokkal való összehasonlítgatás. Én rossz vagyok, hisz a másik előrébb van. És éppen ezért nem használjuk ki azt a képességet, nem fejlesztjük ki azt a képességet, ami bennünk lenne. És a szenteket is pontosan szerintem így szemlélhetjük, hogy inspirációt merítsünk tőlük. De hogyha a szentekről szükségképpen sajnos sokszor azt a fajta interpretációt halljuk, hogy ők milyen szépek, szentek és tökéletesek voltak, ez, drága testvéreim, nem lesz senkinek inspiráló erő. És ez jellemző sokszor a szentek bemutatására, hogy írjuk le és jellemezzük, hogy ők milyen tökéletesek és hibátlanok voltak, amikor nem ilyenek voltak, de valamiért így mutatjuk be őket sokszor, és ez senkinek nem lesz bátorító. Hát, szent ott van az oltáron, és mit üzen nekem a maga extatikus balettmozdulatával? Azt, hogy bogaram, nekem sikerült, neked meg nem. Én tökéletes vagyok, te nem. Fogadd el ezt az egészet. Ha ezt közvetítenék nekünk a szentek, én is azt mondanám, hogy nincs szükségünk szentekre. Miért? Hogy állandóan minden nap valaki emlékeztessen arra, hogy mennyire le vagyok maradva. Hát úgyis van annyi mindenki, aki erre emlékeztet. Most még az oltáron is áll néhány ilyen hattyúktava, akik engem erre emlékeztetnek. Semmi szükségünk egy ilyenfajta hozzáállásra, és milyen jó, hogy a szentekről szóló reálisabb kép az azt mutatja, hogy a szent pont azért szent, hogy engem inspiráljon. Hogy azt mondja, és Avilai Terézné, mit olvasunk a önéletrajzba? Nővéreim, ha nekem sikerült, nektek még inkább fog. Ha Isten engem, aki 40 évig toltam el az ő kegyelmét, és kemény nyakú voltam, ha Isten engem megváltoztatott, akkor titeket még jobban megfog, és még inkább tudtok haladni az életszentség útján. Na ez a szent, és a szentről szól a reális kép. Aki motivál, és aki nem azt mondja, hogy nekem sikerült, neked nem, hanem azt mondja, hogy ha nekem sikerült, neked is sikerülni fog. Én is törékeny, gyarló, szegény ember voltam, mondhatná az a szent nekünk, de bíztam Krisztusban, és ő megváltoztatta az életemet. És a tiédet is meg fogja változtatni. Így a szentek nekünk inspirálók. Így bátorítanak. Enélkül viszont csak kisebbségi érzésbe taszítanak. Látjátok, mennyi múlik azon, hogy a szentjeinket hogyan szemléljük, és nyilván csak kifigurázom a szenteknek az ábrázolásait. Szép szent ábrázolásaink vannak. Nem is az ábrázolástól függ talán annyira, hanem arról, hogy attól függ, hogy milyen szemmel nézek azokra az ábrázolásokra. Ha a szoborra úgy nézek, hogy na, megint itt van egy bizonyíték annak, hogy én mennyire le vagyok maradva, akkor nincs semmi értelme. De ha úgy nézek rá, hogy igen, itt van egy bizonyíték annak, hogy nekem is sikerülhet, akkor az igenis bátorító és igenis biztató. Mára ennyit. Köszönöm szépen a figyelmet.